Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok.
Már is kezdünk. NATO csúcs, ünneplés és tüntetés a 60. évfordulón. Rasmussen dán kormányfő lesz a szövetség új főtitkára. Gašparovič vagy Radičová, magyar voksok dönthetik el a szlovákiai köztársasági elnök választást. Csődvédelmet kér a Hospinvest, 1 milliárd forintot emelt le a banka számlájáról, a cég 4 millió beteget lát el.
És továbbra sem megy a nagyoknak, Malajziában is Jensen Button nyerte az időmérő edzést.
Anders Fogh Rasmussen dán kormányfő lesz a NATO következő főtitkára. A szövetség tagállamai egyhangulag döntöttek a jubileumi csúcs találkozón. A főtitkár választás mellett Afganisztán volt a fő téma. Nicolas Sarkozy francia elnök szerint a 60 éves NATO nem engedheti meg magának, hogy kudarcot vajon Afganisztánban. A csúcsot folyamatos tüntetések kísérik. A francia rendőrség ma 25 embert vett őrizetbe.
A NATO szolgálatában elesett katonákra emlékeztek a szövetség tagállamainak vezetői a Rajna partján. Immár 28-an, miután a héten Horvátország és Albánia is csatlakozott a NATO-hoz. A csúcs találkozón úgy döntöttek, növelik az Afganisztánban harcoló katonák számát az ottani augusztusi elnökválasztás miatt. Nem engedhetjük meg, hogy kudarcot valljunk Afganisztánban, mert a világ szabadságának egy része forog kockán. Nem az afgánok ellen harcolunk, hanem éppen őértük, válvetve, mondta Nicolas Sarkozy. Németország, Spanyolország, Portugália és Olaszország is úgy döntött, erősítést küld. Az amerikai elnök azt mondta, örül, hogy a szövetségesek támogatják új afganisztáni stratégiáját. Minden NATO tagállam világosan érti, hogy az Al-Qaida mindannyiunk számára fenyegetést jelent, mondta az amerikai elnök. Szekeres Imre szerint a jövőben a NATO műveleteket egy közös alapból kellene finanszírozni. A magyar honvédelmi miniszter szerint a válság és a megszorítások ellenére Magyarország ezután is részt vesz a NATO küldetésekben.
Amikor elkészítettük a tervünket arra, hogy milyen feladatokat vállalunk, számoltunk azzal, hogy a költségvetési feltételek rosszabbak lesznek. A tervünket tartani tudjuk, meg is valósítjuk. Nyilván több nemzeti együttműködéssel ez még olcsóbb lehet. Erre jó példa egyébként a stratégiai légiszállítási ezred felállítása Pápán.
A jubileumi NATO csúcson az is eldőlt, hogy augusztustól Jaap de Hoopsz Heffer után Anders Fogh Rasmussen lesz a szervezet következő főtitkára. Rasmussen azt mondta, ez valóban egy történelmi nap, nem csak mert most először lesz majd a NATO-nak dán főtitkára, hanem mert ma ünnepli 60. születésnapját a NATO, amelyet a világ legsikeresebb békemozgalmának nevezett. Közben a Rajna mindkét oldalán folyamatosan tüntettek a szövetség ellen. Strasbourgban több épületet is fölgyújtottak. A rendőrség könnygázzal igyekezett visszaszorítani a tüntetőket.
60 évvel ezelőtt ezen a napon írták alá a washingtoni szerződést, amelyel akkor 12 ország megalapította az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetét, a NATO-t. A hidegháború alatt a NATO és a Varsói Szerződés egyetlen puskalövést nélkül nézett farkasszemet egymással a vasfüggöny két oldalán. A korábbi ellenfelek közül először Magyarország, Lengyelország és Csehország lépett be a Nyugati Szövetségbe, éppen 10 évvel ezelőtt.
12 ország hozta létre 60 évvel ezelőtt ezen a napon az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetét, a NATO-t. A szerződés értelmében, ha bármelyik tagot megtámadják, az egész szövetséget támadják meg. Létrejöttekor a NATO első főtitkára azt mondta, a szervezetnek három célja van Európában, hogy az amerikaiakat bent, a szovjeteket kint, a németeket pedig féken tartsa. Nyugat-Németországot 1954-ben hívták meg a NATO-ba. Válaszul Moszkva létrehozta a Varsói Szerződést. Ezzel létrejött a két szemben álló szövetségi rendszer Európában, a vasfüggöny két oldalán. 36 éven át a két szervezet nem került közvetlen konfliktusba egymással. Majd a Varsói Szerződés és a Szovjetunió is megszűnt 1991-ben. A NATO 1995-ben Boszniában vállalt először katonai feladatot. A boszniai szerb állások bombázásával bírták rá a szerbeket, hogy belemenjenek a béke megállapodásba. Ezután a NATO katonák békefenntartóként szolgáltak Boszniában. 2001-ben az Egyesült Államok is a washingtoni szerződésre hivatkozva hívta harcba a szövetségeseket a szeptember 11-i támadások után. A NATO 2003-ban vette át az afganisztáni műveletek irányítását. Jelenleg több mint 70 ezer külföldi katona szolgál a közép-keleti országban.
A NATO évfordulóval holnap részletesen is foglalkozik a Magyar Televízió külpolitikai magazinja, a Panoráma, az M1-en 17 óra 55-kor. A NATO konferencia családi fotózásáról lemaradt olasz kormányfő és kabinetje ellen tüntettek több százezren Rómában. A tömegdemonstrációt a legnagyobb szakszervezeti tömörülés szervezte, a tüntetők szociális intézkedéseket követelnek.
Öt különböző tiltakozó menet vonult át a belvároson, de mind ugyanazért tüntettek. Szociális intézkedéseket követeltek a gazdasági válság enyhítésére, miközben a Berlusconi kormányt hívták. Olyan időket élünk, amikor kétséges, valóban vannak-e jogaik a munkásoknak, és a kormány tettei sem azt támasztják alá, hogy lennének, mondta egyikük. Az akcióban diák szervezetek és a baloldali pártok tagjai is részt vettek. Ahogy Guglielmo Epifani szakszervezeti vezető mondta, a kabinet eddig csak a bankokon és az autóiparon segített, de arról a több százezer olaszról, akik elvesztették állásukat, tudomást sem vesz. A Róma öt pontjáról indult tüntetések délutánra a Circus Maximusnál több tízezres nagy gyűlésé duzzadtak. Az olasz kormány abszurdnak nevezte a demonstrációt, és a munkaügyi miniszter szerint az nem is old meg semmit. Igaz, a tüntetők sem a demonstrációtól, hanem a kormánytól várnák a megoldást.
Köztársasági elnököt választanak a szlovákok. A két jelölt, a jelenlegi államfő Ivan Gašparović és az ellenzéki Iveta Radičová. A nem hivatalos eredményt még ma éjjel közzé teszik, de a végleges eredmény csak holnap délelőtre várható.
Különösebb incidens nélkül zajlik a köztársasági elnökválasztás második fordulója Szlovákiában. Két politikus verseng az államfői posztért, a jelenlegi elnök Ivan Gašparović és Iveta Radičová az ellenzék jelöltje. Jó a humorérzéken, és ezt a kampánystábom is tudja, ezért mondták, ne felejtsem, hogy a második név mellé kell behúznom az X-et, mondta Radičová, miután leadta voksát. Az előző fordulót két hete tartották, 4 millióan mentek el szavazni. Gašparović 46,7, ellenfele 38%-ot ért el. Ahogyan korábban is, a mostani forduló előtti utolsó tévévitájukban Gašparović szintén azzal vádolta Radičovát, hogy elfogadta a szerinte szlovák ellenes felvidéki magyar párt támogatását. Radičová azzal védekezett, hogy egy jelöltnek minden törvényes párttal szóba kell állnia. Nem tudni, a néhány nappal ezelőtt kirobbant botrány mennyire ingatja meg Gašparović esélyeit. Az államfő ugyanis azt mondta a Smer kormánypárt híveinek, hogy az elnökválasztás eredménye a párt jövője számára is fontos. Később ezt letagadta, csak hogy felvették a beszédét, és egy hírügynökség nyilvánosságra is hozta.
Csődvédelmet kért a Hospinvest, miután a CIP Bank korábbi hiteltartozások fejében leemelt több mint 1 milliárd forintot a számlájáról. Ezt a pénzt költötte volna a Hospinvest betegellátásra. Összesen 10 intézmény és 3000 dolgozó tartozik a vállalathoz, és nem mellesleg nagyjából 250 ezer beteg. A bank kész tárgyalni, a Hospinvest azt mondja, igyekszik biztosítani a betegellátást, az egészségbiztosító pedig vizsgálja az ügyet.
Többszöri sztrájk, tüntetés, félpályás útlezárás, verekedés a közgyűlésen, és végül pereskedés. Az EGRI kórház botrányai miatt lett híres a Hospinvest, pedig másik 4 kórház és 5 rendelőintézet is hozzájuk tartozik az országban. Összesen 250 000 ember beteg ellátásáért felelnek. Például a Gyöngyösi kórházban, ahol a dolgozóknak hétfőn kellene fizetést kapniuk. Még nem tudnak róla, hogy nem lesz pénz a számlájukon, sem nekik, sem a többi intézmény összesen 3000 dolgozójának.
A bérek kifizetésére még 2-3 napot várniuk kell. A mostani helyzet szerint kedszerda magasságában tudjuk az ő béreiket elindítani, és onnantól kezdve én azt gondolom, hogy a folyamatos üzem az folyamatosan helyre tud állni.
A számlavezető CIP Bank tegnap több mint 1 milliárd forintot emelt le a számlájukról. A pénzintézet olyan információt kapott, hogy a Hospinvest csődvédelmet akar, és és még ezelőtt hozzá akart jutni a hitelükhöz.
A CIP Bank természetesen tisztában van a kialakult helyzet súlyosságával, és készen áll arra, hogy azonnal tárgyalásokat kezdjen az érdekelt önkormányzatokkal annak érdekében, hogy egy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen.
A Hospinvest csődeljárást kért. Ez azt jelenti, hogy mostantól tárgyalásokat kezd a tulajdonos önkormányzatokkal és a hitelezőkkel. Amíg a csődvédelem tart, nem lehet felszámoltatni a céget. Így marad esély a megegyezésre, és arra, hogy ne menjen tönkre a Hospinvest. Ha mégis, akkor az önkormányzatoknak vissza kell venni a kórházak üzemeltetését.
A kórház maga önmagában finanszírozható. A probléma az, hogy az önkormányzatnak arra nem nagyon van jelenleg forrása, hogy fejlesztéseket végezzen a kórházba.
A hatvani önkormányzatnak nincs pénze az üzemeltetésre, a kórháznak pedig csak két heti működésre van tartaléka. A Hospinvest elveszítheti az EGRI kórházat is.
A Hospinvesttől garanciákat kapjunk a működtetésre, amennyiben ő nem tudja ezt biztosítani, akkor mi leszünk azok, akik kezdeményezzük a szerződés felmondását.
Az egészségbiztosítási pénztár még vizsgálja, hogy jogos volt-e a betegellátásra átutalt közpénzek zárolása.
Sajnálja és visszavonja a cigánybűnözésről tett nyilatkozatát az ombudsman. Szabó Máté a Figyelőnet internetes portálnak adott interjúban beszélt cigánybűnözésről, hozzátéve azt is, hogy a jelenségre figyelmeztetni kell a lakosságot. A nyilatkozat miatt több civil szervezet és roma politikus is tiltakozott, és alkalmatlannak nevezte Szabó Mátét az ombudsmani tisztségre.
A tiltakozások hatására Szabó Máté visszavonta a cigánybűnözésről mondott szavait.
Eddig is elutasítottam, és ezek után is elutasítok mindenfajta megkülönböztetést, etnikai diszkriminációt, egyéni vagy csoportos erőszakot. Aktívan támogattam és támogatom a társadalom és a jog előtti egyenlőség érvényesülését.
Az ombudsman a Figyelőnet internetes portálnak adott interjúban arról beszélt, hogy egy cigány önkormányzati képviselővel és egy kriminológussal folytatott beszélgetésből kirajzolódott előtte a cigánybűnözés profilja, és erre, mint mondta, figyelmeztetni kell a lakosságot. A kisebbség ombudsman megdöbbentőnek nevezte, hogy főnöke a cigánybűnözés kifejezést használta. A Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke kétségbe vonja az ombudsman alkalmasságát.
Áltudományos zagyvaságokat beszél, és ezzel nagymértékben csökkenti a hitelességét és a komolyságát az ő hivatalának, ezért meg kell vizsgálni azt, hogy valóban alkalmas-e ennek a fontos tisztségnek a betöltésére.
Az ombudsman bocsánatot kér azoktól, akiket a nyilatkozatával megbántott.
Elnézést, hogy bárkitől, akit megbántottam, viszontlátásra.
Szabó Máté nem mond le tisztségéről a cigánybűnözésről tett nyilatkozata miatt. Az ombudsman megbízatását csak a parlament vonhatja vissza kétharmados többséggel.
Sok munkahely szűnik meg itthon, ezért egyre többen keresnek állást a környező országokban, főként Ausztriában. Az év elején sok kindolgozó magyart elbocsátottak, többségük most újra Ausztriában próbálkozik. Az osztrákok szerint ráadásul egyre többen dolgoznának, a régi bérüknél kevesebbért és akár feketén is. Ezért az ottani munkaügyi hivatal a következő hetekben fokozottan ellenőrzi a fekete munkát.
Paradicsomot termesztenek ebben a Wallerni mezőgazdasági üzemben. 60 ember dolgozik itt, többségük magyar. A céget folyamatosan ostromolják az újabb munkakereső magyarok.
Január óta voltak körülbelül, most már biztos, hogy 200-an.
Azt mondják, a válság óta a korábbinál is többen jönnek, és egyre többen akár feketén is vállalnának munkát. Akár az osztrák minimálbér feléért is.
Általában kijönnek és szerencsét próbálnak, úgyhogy végigjárják a környező településeket, és akkor így keresnek munkát. Hát általában azok, akik Magyarországon elvesztették a munkahelyüket.
Ezért a cégnél már ezt a táblát is kitették.
Jó napot kívánok!
Sokan keresnek állást az ausztriai magyar nyelvű munkajogi tanácsadónál is. A jogász szerint anyagilag rosszul jár, és kockáztat is, aki feketén vállal munkát.
Nincsen biztosítása, nincs balesetbiztosítása, nincs betegbiztosítása, nincs nyugdíjbiztosítása, nincs munkanélküli biztosítása, és a családi támogatásokat sem veheti igénybe Ausztriában.
A fekete munkásokkal dolgozó cégek pedig akár 5 millió forintos bírságot is fizethetnek Ausztriában. A következő hetekben az osztrák munkaügyi hivatal is fokozott ellenőrzéseket folytat majd. Aki lebukik a fekete munkával, büntetésre nem számíthat. Arra azonban igen, hogy a következő időszakban legálisan nem fog kapni munkavállalási engedélyt. A híradót az ausztriai Wallernből Rázó László tudósította.
Néhány tucatnyian emlékeztek meg Budapesten április 4-éről, a II. Világháború magyarországi befejezéséről, amit utoljára 20 évvel ezelőtt neveztek felszabadulásnak. Igaz, sokan akkor már nem az utcán emlékeztek meg a jeles napról, hanem Ausztriában, ahová hűtőszekrényekért, videólejátszókért utaztak, szigorúan egy napra.
Jó napot, elvtársak! Ma a Magyar Népköztársaság a néppel 1000 szállal összeforrott korszerű fegyveres erőkkel rendelkezik.
Első pont, a kidob a szükséges gyermeke a magyar hazának.
Amikor még így ünnepeltük Magyarország felszabadítását, április 4-én.
A vám és pénzügyőrség az igazi csúcsot április 3-án és 4-én várja.
És amikor még ünnepeltük a felszabadulást, de már nem a felvonulás és a kisdobos avatás volt a legfontosabb program.
Én nem hűtőt hozok, én egy videót.
Sokkal inkább a bevásárlás. 1989-ben ezrével vették ki valuta alapjukat az emberek a bankból. A felvonulástér helyett Ausztriába mentek minden olyanért, amit itthon akkor még nem lehetett kapni. A vámkedvezményeket ekkoriban össze lehetett vonni, ezért sokan a nagymamát és a kisgyereket is beültették a kocsiba, hogy még több videót, hifit hozhassanak be vámmentesen.
Budapesttől a vám és pénzügyi iskola hallgatóit le kellett hozni Egyeshalomba segíteni, mert egyszerűen embertelen, hogy milyen forgalom volt.
100 000 ember is átlépheti a határt.
Kérdeztem a gyerekektől, mit akartok, videót vagy hűtőledet, mondtam nekik. És ők azt mondták, anyu, vegyünk videót, mondom, akkor még megeszítek a videót, de jobban.
Végül ők is hűtőt vettek, ez az, azóta is működik.
Ez az a kis drága kis hűtőszekrényünk, ami 20 éve is egyfolytában megy, akkor szoktuk csak kikapcsolni, amikor ki szoktam tisztítani.
Ma már az úgynevezett Gorenje korszak is csak emlék, úgy, mint a felszabadulás megünneplése. 1989-ben emlékeztünk meg utoljára hivatalosan a Vörös Hadsereg bevonulásáról és Magyarország felszabadításáról. Az utolsó pártállami kormány törölte április 4-ét az állami ünnepségek közül, azóta csak kisebb megemlékezéseket tartanak. Volt zenés program és koszorúzás a Gellért-hegyi szabadságszobornál és a szabadságtéri szovjet emlékműnél is. Sokaknak inkább csak érdekesség április 4-e, a fiatalabbak már azt sem tudják, hogy valaha piros betűs ünnep volt ez a nap.
A Balatont fotózta és hőlégballonon utazó magyar rádióamatőrökkel beszélgetett Charles Simonyi a Világűrből. A magyar származású amerikai üzletember már 8 napja van a nemzetközi űrállomáson, és nagyon elemében érzi magát. Mindent kipróbál, amit kipróbálhat, és mindenkivel igyekszik beszélni, aki megpróbál kapcsolatba lépni vele.
Hőlégballont még soha nem vettek elő azért, hogy rádióamatőrök a világűrrel beszéljenek róla.
Azt próbáljuk meg, amilyen a világon még nem volt sehol, hogy mozgó állomásokról kis teljesítménnyel hogyan sikerül kapcsolatba lépni a űrállomással.
Lehet indulni? Hallasz valamit?
Semmit. Egy ideig nem lehetett semmit hallani az űrállomásról, aztán egyszer csak megérkeztek az első hangfoszlányok.
Itt van. Itt a Simonyi.
Simán tisztán?
Nem tisztán, de már itt van.
A 7-es Tamás várja.
Üdvözöl téged, HGTR Bandi.
Helénantal 5-es Olga János Pisti.
És a hőlégballon kapitánya is.
A magyar származású Charles Simonyi 8 napja van a nemzetközi űrállomáson. Szinte hihetetlen, de földi óra szerint délután 5 órakor a világűrben nem csak arra volt ideje Simonyinak, hogy rádióamatőrökkel beszélgessen, hanem arra is, hogy a Balaton fotózza.
Most valahol látod, és képeset csinálsz, lehet, hogy te is rajta leszel.
Csinált rólunk képet.
Megy a videó, már nyitod a felső. Látta, Csasi? Nagyon jó. Sikerült. Köszönjük.
Mindeközben kipróbálták azt is, hogy az első készülő magyar műhold, amelyet ugyancsak felvittek a hőlégballonnal, működik-e, és a Földről tudnak-e vele kommunikálni. Ez a kísérlet is sikerült. A nemzetközi űrállomással a magyaroknak egy hajóról is sikerült kapcsolatot teremteni. Erről a Cessnáról viszont sajnos nem sikerült a kapcsolat, pedig a hőlégballon és a repülők pont egymás felett voltak. A hőlégballon végül egyébként egy kemping közepén landolt. Így először egy fürdőruhás úriembernek mesélték el, hogy beszéltek a világűrrel. Magyarországnak ugyan annyi pénze nincs, hogy űrkutatási nagyhatalom legyen, de a rádióamatőrök most bebizonyították, hogy mozgó járműről tudnak kapcsolatot teremteni az űrrel. A híradót Balogh Judit tudósította.
Sporthírek jönnek, Szántó Dávid.
Köszönöm szépen. Sok szenzációt láthatunk már az idén az MKB Veszprém férfi kézilabda csapatától. A legnagyobb bravúra azonban ma a címvédő Ciudad Real elleni BL negyed döntő visszavágóján volt szükség.
A pirosmezes Veszprémnek 25 perc alatt sikerült az 5 gólból 4-et ledolgozni a Ciudad Real ellen, de a spanyolok a szünetre 17-15-re felzárkóztak. A folytatást kettős emberelőnyben kezdték a hazaiak, ezt kihasználva pillanatok alatt 4, majd már a továbbjutáshoz szükségesnél is nagyobb 7 gólos volt Gulyásék előnye. Megtartani azonban sajnos már nem tudták ezt a különbséget, vagyis a vendégek jutottak be az elődöntőbe, ám párharcuk során először győzte le 3 góllal az MKB Veszprém a Ciudad Realt. A végeredmény 32-29.
A Szegedre még lehetetlenebb feladat várt. A KEK negyed döntőjében 9 gólos hátrányból várták a német Nordhorn elleni visszavágót.
A múlt heti 9 gólos vereség után megpróbált szépíteni a Szeged a Nordhorn ellen a KEK negyed döntőjében, de a félidőre csak 2 gólos előnyre tett szert a fehérmezes hazai csapat. A fordulás után 17-17-re újra egyenlítettek a németek, és egészen a hajráig szoros maradt az állás. A végjátékban aztán 7 percig nem lőttek gólt a vendégek, a tiszapartiak közben 5-ször is eredményesek voltak. A végeredmény 31-26, az 5 gólos győzelem azonban még nem elég a továbbjutáshoz, így a PIK Szeged búcsúzott a sorozattól. Vladan Matic vezetőedző sorsáról ezután dönt a klub vezetése.
Tavaly a Falkónak nem sikerült hazai pályán elhódítani a kosárlabda Magyar Kupát. Kálmánék most újra próbálkozhatnak, hiszen az elődöntőt simán megnyerték.
8 percig tűnt úgy, hogy a fehérmezes körmen, mint a múltban annyiszor ismét megtréfálja a Falkót. Ugyan Fodor Mártoni pocsék szezont futnak idén, ám a vasi klasszikuson valahogy mindig felnőnek a feladathoz. Az első negyed zömében most is náluk volt az előny, ám ekkor utolérte őket a Falkó, és gyakorlatilag innentől nem volt kérdés. Hudson nagyon jól dobott kintről, a palánk adott Perincsics, aki sérüléséből tért vissza volt az úr, és már a fél időre tetemes előnyre tett szert a Falkó. A hazaiak nem hiába fizettek 13 millió forintot a rendezésért, 111-85-re győztek, és vasárnap megpróbálhatják megnyerni a Magyar Kupát.
A finálét holnap 12 óra 40 perctől élőben közvetítjük majd az M1-en. A Szávai Ágit is búcsúztató Viktória Azarenka nyerte a női egyest a Miami tenisztornán, miután a fináléban simán győzött a világ első Serena Williams ellen. A férfiaknál közben még csak a döntőbe jutás volt a tét.
Amikor a háttaljátszó Murray az első szettet elsősorban az ilyen szerváknak és az ilyen nyerőütéseknek köszönhetően 6-1-re nyerte a Nadal verő Del Potro ellen, kevesen gondolták, hogy nem simán hozza a mérkőzést. Az argentin azonban megvillantotta tudását, és a második játszmát 7-5-re nyerte, és kiharcolta a döntőszettet. Murray azonban nagyon akart, sőt olykor a szerencse is vele volt, így a végén 6-1, 5-7, 6-2-es győzelmével ő jutott a döntőbe. Ekkor már biztos volt, hogy ki lesz az ellenfele, Roger Federer ugyanis csak egy szettet tudott megnyerni a szerb Novák Djokovic ellen, a harmadikban pedig már csak az ütőjénél volt erősebb. A koncentráltan és támadólag teniszező Djokovic így 3-6, 6-2, 6-3-ra megverte a volt világ elsőt, így ő mérkőzhet Murray-el a Miami torna döntőjében.
Bár többen féltek tőle, hogy idénre elszürkülhet a Forma 1, ehelyett szerencsére új színek jelentek meg a mezőnyben. Az ausztrál nagydíj után a malájgépe időmérője is ezt bizonyította.
Itt már sétál Felipe Massa, de az időmérő első szakaszának végén csapata utasítására csak üldögélt boxában, míg végül éppen lemaradt a továbbjutásról, és mindössze 16-ként zárt. Az időmérő edzést ismét az előző futam győztese, Jenson Button nyerte. A világbajnokok közül Hamilton a 12., a fülfertőzéstől szenvedő Alonso a 9., Kimi Räikkönen pedig a 7. helyről rajtolhat. A második időt Járnó Trulli szerezte meg, a harmadikat és a negyediket pedig Vettel és Barrichello, de büntetéseik miatt a Toyotás Timo Glock és a Williams-es Nico Rosberg indulhat a második sorból. Nem a finnek napja volt a szombati a rali világbajnokság portugál futamán. Az egy verseny erejéig visszatérő korábbi világbajnok Markus Grönholm például már az első szakaszon kiesett. A napot élenkezdő Mikko Hirvonen nem ki, csak visszaesett, de ezért inkább Sebastian Loebet kell dicsérni, semmint a Fordost hibáztatni. Loeb még pénteken rontott egy komolyat, de 20 másodperces hátrányából a második nap végére 27 másodperces előnyt csinált. Mögötte Hirvonen szordó a sorrend, a negyedik helyen pedig a veterán Citroën Xarával versenyző Petter Solberg áll.
A magyar bajnokság még csak most kezdődött, az első futam helyszíne Eger.
A
Spitzmüller kazártáros egyelőre senki nem tudja átaszítani a csúcsról. Az elmúlt idény utolsó öt versenyét Zsinórban nyerő, bajnoki címvédő kettős a szombati 8-ból 4 gyorsaságén autózott abszolút időt a Mitsubishi Lancer VRC-vel, és 15,7 másodperccel vezet a Herzig Baranyai dúó előtt. A Subaru Impreza VRC-t irányító egység egy defekt mellett két szakaszt is nyert, csak úgy, mint a harmadik helyezett ifjabb érdi csökőpáros. Utóbbiak vezettek is a 2007-es Subaruval, ám az ötödik szakaszon megforogtak, így oda lett az elsőség.
A holnap esti Sporthétben Ocskai Gábor halálával, illetve a magyar sportegészségügy helyzetével foglalkozunk. Az adás vendége lesz majd dr. Papp Lajos szívspecialista, akihez kérdéseket is intézhetnek. SMS-ben a 06-30-44-44-525-ös számon. Sporthírekkel pedig 23.15-kor várom Önöket az M1-en.
Már is időjárás jelentéssel folytatjuk, a részletek Jenki Szilviától.
Köszöntöm kedves nézőinket! A Kárpát-medence nagy részén a tegnapihoz képest kevésbé volt vakítóan kék és tiszta az égbolt, de kívánni sem lehetett volna kellemesebb tavaszi időt. Ezt biztosan sokan kihasználták, és azt javaslom, hogy holnapra se tavaszi nagy takarítást tervezzenek, inkább keressék fel a kiskerteket, a parkokat, élvezzék a simogató napsütést, amelyet a szárazföld belsejében alig zavarnak felhők. A markáns légkörű frontok észak-kelet, valamint észak-nyugat-európa felett vonulnak, arrafelé okoznak változékony, többfelé csapadékos, szeles időjárást. A mi időjárásunkat inkább magas nyomású zóna, a benne uralkodó, leszálló, szárító hatású légmozgás alakítja. Az Olaszország felett található mediterrán ciklon is tovább gyengül. Térségünk időjárását tehát továbbra is igen enyhe levegő alakítja, körülbelül hasonló csúcsértékeket mérhetnek, mint Dél-Kelet-Európában. Egyébként Finnországban, valamint Oroszország északi részén még tartja magát a télies időjárás, ott napközben sem mérnek 0 plusz 5 foknál magasabb hőmérsékletet, és az eső mellett helyenként havas eső, illetve hó és hull. Nálunk ettől természetesen nem kell tartani, sőt egyáltalán nem lesz csapadék az éjszakai órákban, kevés felhő lesz az égbolton, helyenként párássá válik a levegő, és általában 5-10 fok közé süllyed a hőmérséklet. Északkeleten néhol előfordulhatnak 5 fok alatti értékek is. Holnap napközben a Kárpát-medence nagy részén több órára kisüt majd a nap. Lesznek ugyan fátyol felhők, illetve gomoly felhők is az égen, de a szabadtéri programokat sehol sem zavarja majd csapadék, és a szél sem erősödik meg. A Dunántúlon is csak időnként növekedhet meg a felhőzet, esőtől nem kell tartani. A kora délutáni órákban általában 19 és 22 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. A Dunától keletre is csak néha növekszik meg a felhőzet, kellemes meleg tavaszi idő várható 21-24 fok közötti maximum hőmérséklettel. A következő napokban is több órán át élvezhetjük majd a napsugarait, csak időnként növekedhet meg erősebben a felhőzet, és csupán néhol alakulhat ki záporeső. Egy-egy intenzív zápor, esetleg dörgés, villámlás és átmeneti szélerősödés is kísérhet. A hőmérséklet alig változik, mind a minimum, mind a maximum, a holnapihoz hasonlóan alakul majd. További szép estét kívánok, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
NATO csúcs, ünneplés és tüntetés a 60. évfordulón. Rasmussen dán kormányfő lesz a szövetség új főtitkára. Gašparovič vagy Radičová, magyar voksok dönthetik el a szlovákiai köztársasági elnökválasztást. Csődvédelmet kér a Hospinvest, 1 milliárd forintot emelt le a banka számlájáról, a cég 4,5 millió beteget lát el. Itt az M2-n hamarosan egy újabb klipet láthatnak a 2009-es Eurovíziós dalversenyből, a bosznia-hercegovinai Regina mutatkozik be. Utána kezdődik a Maszályok az eső harcosai című francia kalandfilm, híradóval pedig az M1-en jelentkezünk nem sokkal 11 óra után.
Utána pedig jönnek majd a sporthírek, és mostanra köszönjük figyelmünket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Kedves nézőink, ezen a héten ismét prémium vasárnap. Az elmúlt negyed év terméséből válogattam önöknek tehetséges, érdekes, színes, elgondolkoztató műsorokat. Tartsanak velünk!